Kedves gyerekek, szeretnék megkérni benneteket, hogy gyertek ide az első sorba, légy szíves. Vagy jó a másodikba is, csak hogy itt elő legyetek. Gyerekek, a véleményeteket szeretném először is megtudni, hogy az állatok közül melyik tetszik nektek a legjobban. Láttok majd így három-három állatot, és akkor az lenne a feladat először is, hogy mondjátok el, hogy a három közül melyik tetszik a legjobban. Na most, ha eldöntöttétek, akkor mondjuk ki szavaz a kis rókára. Köszönöm, akkor a többit meg se kérdezem, mert akkor ez vitte a 100%-ot. Ugye látunk itt még egy kismadarat, meg egy szitakötőt. Itt ugyanez a feladat. Na, mehet a kérdés? Mindenki tudja? Akkor kiszavaz az őszapóra, a kismadára. Nem? Kiszavaz a cincére. Nem? Kiszavaz a pandára. Köszönöm szépen, és akkor még egy ugyanilyen feladat. Na, sikerült, igen. Akkor kiszavaz a nyuszira. Igen, és akkor a kismadár. Köszönöm. Köszönöm. Hát gondoltam, hogy majd felírom így az eredményeket, de nem volt rá szükség, mert annyira egyöntetű volt, hogy gyakorlatilag ugye itt a kismadár kivételével. Mi az, amit észrevettetek, hogy volt-e valami ismétlődés vagy szabályszerűség a 3-3 képnél? Igen. Janka először, aztán?
Az egyik emlős, másik madár, a harmadik pedig polgár.
Igen, köszönöm. Eszedted volna? Így van. És egy kivételtől eltekintve, hogy mindig az emlős tetszett nektek a legjobban. Ugye itt a kisróka, volt szebb szerintetek. Itt a panda, a havasi cincér és az őszapó mellett. Itt pedig a kis nyuszi, a kék cinke is. Tudja valaki, hogy milyen bogár ez? Ez a szép szivárványos. Ez csalán bogár.
Nóra,
igen.
Lehetett volna szebb képek is, akkor lehet, hogy
jobb. Igen, hát lehet, hogy még lehet elnézni. Igen, lehetett volna ezt így manipulálni, de azért igyekeztem mindegyikből ugye szebbjét válogatni. És hát azt gondoltam, hogy így nem a rovarokra fogtok szavazni, mert úgy gondolom, hogy a rovarok az nem annyira a szívünk csücske. Pedig ugye őket is Isten teremtette, és azt hiszem, hogy a rovarvilágban is nagyon komoly szépségeket találhatunk, de mi általában nem annyira szeretjük a rovarokat, csak sokszor félünk is tőlük, esetleg el is pusztítjuk őket, és éppen ezért ma egy rovart szeretnék nektek bemutatni. Ismeri-e valaki ezt, vagy van-e valami tippetek, hogy mi lehet? Johanna?
Van szárnya.
Van szárnya, igen. Abigail? Igen, ez egy féle darás. Ügyes vagy, Janka?
Ábel látott a sugiban.
Hát igen, valószínűleg az. Tessék? Nem? Jó, mindegy, tehát Abigail mondta, hogy ez egy darás, így van. Ez az óriás tőrös darázs, névre hallgat, és hát valóban óriási, elég nagy. Mit gondoltok erről a darázsról, hogy megijednétek tőle, hogyha találkoztok vele?
Ő mekkora?
Aha.
Gyerekkora?
Akkor, mint a lódarázsnál nagyobb.
Így van, a lódarázsnál egy kicsit nagyobb. Ugye azért is hívják óriás tőrös darázsnak, mert hogy valóban óriási mérete van. Európa legnagyobb darázsfaja. Mondja, Abigail.
Tegnap volt sportnapunk, és az egyik feladatunk közben láttunk egy ugyanakkor a darást.
Aha. És mit csináltatok vele? Hagytátok.
Eltaposták.
De nem így nézett ki, ugye?
Nem.
Jól van. Megnyugtató, ugyanis ez a gyönyörű, szép darázs, ez egy védett állat. Az ember nem is gondolná, de ha valaki egy ilyet elpusztít, igazából 50 ezer forinttal tartozik az államnak. Egyben határozta meg az állam ennek a darásnak az értékét. Védett állat, és a méretére visszatérve, tudjátok-e gyerekek, hogy a nőstény rovarok a nagyobbak, vagy a hímek? A nőstények, így van. Ebből a nőstény az olyan 45 mm, tehát egy 4,5 cm, hát körülbelül ekkora, és neki sárga a feje, a hím az pedig ennél kisebb, inkább olyan 3 cm, és neki pedig fekete a feje. És hogy miért is hasznos, vagy miért adjuk véletnek? Hát egyrészt azért, mert kevés van belőle, ritkán látni ilyet, én szerintem talán még nem is láttam, meg is nem emlékszem rá. Másrészt ezek hasznos állatok, mégpedig úgy szaporodnak ezek a darazsak, hogy bizonyos bogaraknak a lárvájába belepetéznek. Például ilyen a cserebogár, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a cserebogárnak a lárvája a földben fejlődik éveken keresztül, és ugye ahhoz, hogy meg tudjon nőni jó nagyra, neki sokat kell lennie, és akkor megeszi a krumplinkat, meg a sárgarépánkat, és ilyen módon kárt tesz nekünk a cserebogár. Viszont ha jön ez a kis törösdarázs, akkor megtalálja, megkeresi a lárvákat a talajban, beleteszi a petéit, és el is pusztítja a mérgével, és aztán a peték majd ebben nőnek meg, és lesznek belőle majd ilyen szép darazsak. Tehát ilyen módon hasznos része az ökológiai ökoszisztémának. Ja, igen, ezt jó, hogy kérdezett szám, mert ugye mi félni szoktunk, hát főleg a darazsaktól, meg hát minél nagyobb, annál jobban félünk tőle, meg annál nagyobb hangja van, amikor repül egy nagy bogár, akkor az, annak azért van hangja. És hát ő is ilyen, de nem kell tőle félni, mert ő nem azért jön esetleg közel hozzánk, hogy minket bántson, vagy megcsípjen. Tehát ő nem akarja bántani az embert. Igen, van neki fullánkja, de nem, de ő is olyan, hogy csak akkor használja, hogyha veszélyben érzi magát. Tehát nem kell tőle félni, és ami még fontosabb, hogy nem szabad bántani sem.
De hogyha így kitartod az ujjadat és oda megy, akkor nem csípjen.
Nem valószínű, hogyha nem kezdesz el csapkodni, vagy ilyen hirtelen mozdulatokat tenni, mint ahogy itt is, ugye a képen valaki volt olyan bátor, hogy a kezére engedte. Hogyha nem bántja senki, akkor nem fog megcsípni, mert neki nem az a célja, hogy téged bántson. No, és akkor itt van még egy feladat, látunk itt két darazsat, szerintetek a kettő közül melyik az óriás törösdarázs? Igen.
Baloldali.
Janka? Az. Johanna? Nem, csak az egyik. Csak az egyik. A baloldali az óriás törösdarázs, a jobb oldali pedig a, tudjátok-e melyik darázs? Hát, készség. A lódarázs, így van. Az a lódarázs, ugye azzal lehet összetéveszteni, mert méretben hasonlóak. De arról tudjátok majd megkülönböztetni, jól nézzétek meg, hogy itt az óriás törzsdarázsnak a, hát csúnyán mondva a háta, egyébként a tór és a potrok eleje fekete színű, és ugye a sárga rész az nem fut le egészen a fullánk végéig, hanem csak két csíkban mutatkozik ez a sárga minta. Míg a lódarázs az inkább olyan barnásabb színű, és ugye a sárga mintázat az lefut egészen a fullánkig. És hát azért van úgy testalkatban, meg a szárny tartásban is vannak különbségek, de így, ha megjegyzitek, akkor ugye a lódarázsról tudjuk, hogy hát kártevő is van belőlük bőven, tehát a kártevőket el lehet pusztítani, a krumplibogarat, sok a poloska is, igen, sok a lódarás, de azokat a bogarakat, rovarokat, amiket nem ismertek, nem tudjátok, hogy mi, azokat inkább ne bántsátok, mert lehet, hogy pont egy hasznos és védett bogarat pusztítanátok el. Köszönöm szépen a figyelmeteket, helyetekre mehettek. Extern. Köszi. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A példabeszédek könyve 28. fejezetében a 13. vers így szól. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Itt azt mondja az ige, hogy aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Az elfedezi szónak az értelme az eredetiben jelenti azt is, hogy befed, eltakar, elrejt, szemet húny, vagy beburkol. Tehát ezt az igét így is olvashatnánk, vagy így is fordíthatnánk, hogy aki eltakarja, elrejti vétkét, nem lesz jó dolga, vagy aki szemet húny a vétke felett, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Hát a mai témánk az lenne, hogy azt vizsgálnám meg közelebbről, hogy milyen módon fedezhetjük el, takarhatjuk el a vétkeinket bizonyos helyzetben, hogy a gyakorlatban a hétköznapi szituációkban ennek milyen módjai lehetségesek. Tehát olyan szituációkra gondolok most, amikor valaki figyelmeztet minket, hogy valamit rosszul csináltunk, rosszul mondtunk, valami nem volt jó, helytelen volt az életünkben, rossz szokásunk vagy életgyakorlatunk van. És amikor kapunk egy ilyen figyelmeztetést, akkor erre hogyan reagálunk? Ugye függetlenül attól, hogy kitől, mert hogy a figyelmeztetést kaphatjuk egy embertől, egy családtagtól vagy bárkitől, kaphatjuk a Szentlélektől is, Isten is figyelmeztethet minket. Vagy pedig az ige olvasás által is kaphatunk ilyen figyelmeztetést. De függetlenül attól, hogy kitől kapjuk, a reakcióink mégis bizonyos törvényszerűséget mutatnak. Az első, amit mondhatunk, hogy igencsak általános, az a felelősség áthárítás. Ez ugye... Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon általános és nagyon emberi reakció, hogy ha valamilyen figyelmeztetést kapunk, akkor szívesen áthárítjuk ezt a felelősséget valaki másra. És magunkat pedig inkább tisztára mossuk. Ebben elég nagy rutinunk van, azt hiszem, és ezt abból is láthatjuk, hogy már ugye az őstörténetben megjelenik. Közvetlenül az első bűneset után, amikor Isten szól Ádámhoz, akkor már az ő válaszokban megfigyelhetjük a felelősség áthárítást. Ugye az ember ezt mondta, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, azért ettem. Ekkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól, mit cselekedtél? Az asszony ezt felelte. A kígyó állította engem, azért ettem. Ugye Ádám először is Évára fogja, illetve hát ez Istennek is szól, tehát Éva és Istent hibáztatja, Évát és Isten, Éva pedig ugye a kígyót hozza fel, ő ráhárítja a felelősséget. És ugye mutatjuk azt, hogy végül is mind a kettőnek igaza van, mert amit mondanak, az igaz, de mégis ebben a szituációban, amikor a saját hibájukkal, tévedésükkel szembesülni kellene, akkor nem azt keresik, hogy ők miben hibáztak, vagy ők mit tettek rosszul, hanem egyből próbálják ezt a felelősséget valaki másra hárítani. Tehát látjuk, hogy ez a gondolkozás megjelent már rögtön az első bűneset után. De akkor mennyivel, milyen mély lenyomata lehet már ennek mi bennünk, akik már így évezredekkel Ádám és Éva után élünk. Aztán a felelősség áthárításnak van egy ilyen formája, hogy visszatámadás. Ezt így azért gondoltam különvenni, mert a visszatámadás akkor jelentkezik, amikor közvetlenül arra hárítom vissza, aki engem figyelmeztet. Tehát valaki szól nekem, hogy hát ez nem volt jó, És akkor én egyből visszalövök, tehát egy ilyen csípőből visszatüzelés, hogy hát igen, de te, és akkor rögtön visszahárítom a másik emberre a felelősséget, és a másik ember ellen fordítom azt a szituációt, és hát egyfajta rátámadás, ez visszatámadás a másik félre. Néhány bibliai példát nézzünk meg ezzel kapcsolatban. Saul életéből ez az a történet, amikor a filiszteusok ellen vonultak fel, és Jónatán már mért egy sikeres csapást a filiszteusok egyik erődjére, és aztán ellen felbuzdulva Saul a király összehívta a hadsereget, a katonákat, és hát készült az ütközetre. Mikmázban történt ez. Csak hogy Sámuel meghagyta neki, hogy várja meg, amíg ő felmegy hozzá, és áldozatot mutatnak be együtt. És Saul ott várt a katonáival. Ugye azt is megmondta Sámuel, hogy egy hét nap múlva fog felmenni. És ez alatt a hét nap alatt ugye az történt, hogy a katonák kezdtek elszélni Saul mellől. Ugye meghallották, hogy a filiszteusok milyen sokan vannak, mert már közben ők is összegyülekeztek, és miközben vártak erre a csatára, vártak Sámuelre, hát a katonák nagy részének, hogy imnába szállt a bátorsága, elhagyta Sault, Saul pedig várt, és nem tett semmit. Tehát úgy értem, hogy a katonákkal sem tett semmit, csak várta, hogy jöjjön Sámuel. És aztán eljött a hetedik nap, és Saul úgy döntött, hogy ő nem vár tovább, hanem ő maga mutatta be az áldozatot. Ami ugye helytelen volt, hiszen ő ezt, mint király, nem tehette meg. És ezután, az áldozat bemutatás után pedig jön Sámuel, és így fordul Saulhoz, ezt kérdezi, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmázban, azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem imádkoztam az Úr színe előtt. Ezért neki bátorodtam, és bemutattam az égő áldozatot. Hát így megfigyeltjük Saul reakciójában, milyen önvédelmi reakciót láthatunk nála. Mikor Sámuel számon kéri, hogy miért mutatta be ezt az áldozatot, miért nem várta meg, Saul azt mondja, hát egyrészt az volt az ok, hogy hát a nép elkezdett széledezni, az ellenség már összegyűlt, neki valamit tenni kellett, tehát a körülményekre hivatkozik. Másrészt pedig Sámuelre hárítja a felelősséget, mert azt mondja, hogy te nem jöttél el a meghagyott időre. Ugye várt hét napig, és aztán úgy gondolta, hogy már akkor ott kell lenni Sámuelnek, és ha Sámuel nem késett volna, akkor végül is itt minden rendben lehetett volna. Tehát végső soron Sámuel a hibás, amiért ő késett, meg hát ő csak a körülményekhez alkalmazkodott. Tehát láthatjuk itt, hogy Saul nem ismeri el azt, hogy hibázott, hogy neki még várni kellett volna, hanem ő próbálja a felelősséget áthárítani, illetve valamilyen szinten magát tisztára mosni ebben a helyzetben. Ellenvált idézetek állnak itt ezzel a történettel kapcsolatban, de Saul annyira megelégedett volt önmagával és saját cselekedetével, hogy úgy ment Sámuel elé, mint aki dicséretet és nem dorgálást érdemel. Ugye ebből láthatjuk, hogy Saul nem mutatta a megbánásnak semmilyen hajlandóságát. Ő úgy gondolta, hogy az úgy volt jó, hogy ő csinálta, ezzel elégedett is volt, és hát nem, egyáltalán nem volt nyitott arra a gondolatra, hogy azt a dorgálást elfogadja, hogy helytelen volt, amit tett. Saul már nem volt kedves Isten előtt, mégsem igyekezett bűnbánatban megalázni magát. az igazi istenfélelmet a vallás külső formáihoz való ragaszkodással igyekezett pótolni. Hát ez is nagyon sokat mondom, mert ugye az engedelme, tehát nem volt már Saul engedelmes, és nem volt alázatos, nem volt bűnbánatra kész, és mégis áldozatot mutatott be, vagyis a vallási megnyilvánulás, az ugye nem hiányozhatott. Úgy gondolta, hogy ő úgy mutatja meg az ő istenfélelmet, hogy egy ilyen áldozatot bemutatva, és a vallás külső formájához ragaszkodik. És ez ugye nyilván, ha igazi istenfélelem lett volna a szívében, vagy az engedelmesség utáni vágy, akkor nem tette volna ezt meg. És a harmadik idézet, amikor a próféta megfette őt Gilgálban, nem látta be hibáját, sőt úgy érezte, igazságtalanság történik vele, és mindenféleképpen menteni igyekezett viselkedését. Ettől az időtől kezdve nem is igen érintkezett a prófétával. Sámuel szerette Sault, mint a saját fia lett volna, és Saul is nagyra becsülte őt, de nem tudta elfogadni dorgálását, és ezért amennyire lehet kerülte. Ebből még azt is láthatjuk, ugye, hogy az önvédelemnek az is egy módja, hogy kerüljük azt, akitől a dorgálást kaphatjuk. És Sámuel, mint Isten prófétá, ugye képviselte itt Isten véleményét, és azt írja Ellen White, hogy amennyire lehet, ezért Saul inkább kerülte azt, akiről tudta, hogy rá fog mutatni a hibájára. És aztán tovább lépve Saul életében, ugye ezután Isten adott még egy esélyt Saulnak, hogy meglássa, hogy megváltozik-e, hogy engedelmeskedik-e neki. És Isten azt a feladatot adta ekkor, ugye Sámuel prófétán keresztül üzente meg, hogy az amalekiták ellen vonuljon fel és pusztítsa el. Mivel az amalekiták hát egy gonosz nép voltak, és Isten úgy gondolta, hogy eljött az ítélet az ő számukra, az ítélet ideje. És hát nyilván az ő népét bízta meg ezzel a feladattal, hogy elpusztítsa. És ugye a feladatnak az volt végülis a lényege, hogy mindenkit el kell pusztítani, minden embert, kicsiktől nagyig, és az állatokat is. Tehát mindenestől. Ugye ez azért is volt, hogy ez ne egy ilyen rabló támadásnak tűnjön, hogy ők most kifosztják azt a népet, hanem ez egy isteni ítélet volt, amikor mindenestől el kellett pusztulniuk. És hát Saul annak rendje módja szerint össze is szedi a hadsereget, és felvonul, és végrehajtja Isten parancsát, elpusztítja a népet, viszont nem öli meg a királyt, a Gágot, őt elhozza a harcból, valamint az összes állatot nem öli meg, hanem a javát úgymond meghagyja, és azokat is elhozzák. És közben Isten már kijelenti Sámuelnek, hogy Saul engedelmessége nem volt teljes, és ezért Isten elvetette Sault, mint királyt. Tehát ez volt Saul utolsó próbája, utolsó lehetősége arra, hogy megváltozzon, de mivel itt sem volt engedelmes, illetve majd látjuk a reakcióit, Isten elvetette őt. És akkor a harc után pedig Sámuel megkeresi Sault, és azt mondja neki, miért nem hallgattál az Úr szavára, miért estél neki a prédának, és tetted azt, amit rossznak lát az Úr? Saul így felelt Sámuelnek, én bizony hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekiek királyát, és elpusztítottam az amálekieket. De a nép elvette a prédából a kiirtásra szánt juhoknak és ökröknek a javát, hogy feláldozza az Úrnak, a te Istenednek Gilgálban. Hát Saul válaszából láthatjuk, hogy tényleg nem történt meg a szívében az a változás, amit Isten szeretett volna látni. Először is kijelenti, hogy ő teljesen rendben van. Én hallgattam az Úr szavára, és én mindent akképp csináltam. Tehát úgy gondolta, így az ütközet után is, hogy ő teljesen rendben van ezzel a feladattal, úgy csinálta, hogy kellett. Hát elhozta a királyt is. Hát, de ugye mi a helyzet az állatokkal? De a nép elvette a prédából a kiirtásra szánt juhoknak és ökröknek a javát, hogy feláldozzon az Úrnak. Tehát a nép a felelős azért, mert elhozta az állatoknak a javát. Tehát ilyen módon, mint király, nem vállal felelősséget a nép tettért, és úgymond elhatárolódik ettől a cselekedettől. Tehát a nép a hibás, de azért megpróbálja, nyilván a szívemén érezte, hogy hát azért neki, mint királynak azért van valami köze az, hogy mit csinál a nép. Próbálja ezt az egészet tisztára mosni azzal, hogy azt mondja, hogy hát ezt az Úrnak, a te Istenednek akarjuk adni. És ugye ezután hangzik majd el ez a jól ismert mondat Sámuelből, hogy hát jobb az engedelmesség az égő áldozatnál. Tehát Saul reakciói úgymond nem változott a mikmászi ütközethez képest. Itt ugyanúgy nem fogadja el a dorgálást, és ugyanúgy tovább állítja a felelősséget. Szintén néhány elemvált idézet ezzel a történettel kapcsolatban. A nép Saul parancsának engedve cselekedett, hogy Saul önmagát védje, kész volt a népet okolni az engedetlenségért. Amikor Saul az Isten lelke által küldött feddést visszautasította, kitartott konok önigazolásában, és elvetette az utolsó eszközt is, amellyel megszabadulhatott volna önmagától. Önként szakadt el Istentől, és így isteni segítségben és vezetésben nem is lehetett része, amíg bűnét beismerve vissza nem tér az Úrhoz. Tehát Saul megmaradt az önigazolásban, és itt is írán vált, hogy ez volt az utolsó lehetőség, az utolsó eszköz arra, hogy bűnbánatra késztesse, hogy a bűnével szembesüljön, és így megszabadulhatott volna önmagától. És végül, akik saját bűneik mentegetésében elsők, azok igen gyakran elsők mások megítélésében is. Sokan eljátszák Isten jó akaratát, mint Saul is, és elvetik a tanácsot és az útbaigazítást. Még akkor is vonakodnak magukban keresni a hibát, ha meg vannak győződve arról, hogy Isten nincs velük. Kérkednek kiválóságukkal, de a másikat, aki jobb náluk, keményen elítélik. Hát ez pedig azt mondja ki, hogy a feddés elutasítása oda vezet, hogy majd másokat fog bírálni, a mások hibáival fog foglalkozni, és őket fogom megítélni, mert a saját bűneimmel nem szembesülök. Aztán egy másik példa Jézus életéből. Ez János evangélium a 8. fejezetében van. Itt egy párbeszéd zajlik a zsidó vallási vezetők és Jézus között, és ugye a zsidók mindig arra hivatkoznak előszeretettel, hogy az ők Ábrahám leszármazottai. Vagyis hát ők jó helyen vannak, ugye ők Isten kiválasztott népéhez tartoznak, Ábrahám gyermekei, és hát Jézus ebben próbál segíteni nekik, felhozom ezt a szakaszt. Erre azt felelték, a mi atyánk Ábrahám. Jézus pedig azt mondta nekik, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De most meg akartok engem ölni, egy olyan embert, aki az igazságot mondta nektek, amelyet én Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Azt mondták azért neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Ugye ebben a párbeszédben Jézus szeretné őket szembesíteni azzal, hogy felismerjék, hogy mi rakik a szívükben. Tehát, hogy hiába hivatkoztok arra, hogy Ábrám gyermeké vagytok, hogyha a szívetekben gyilkos indulatok vannak. Ha magatokban néznétek, akkor látnátok, hogy nem olyanok vagytok igazából, mint Ábrahám, hanem valamilyen más hatalom uralma alá tartoztok. És ugye az írástudók, ahelyett, hogy ezt elfogadták volna, vagy elgondolkoztak volna rajta, vagy úgymond magukban néztek volna, azonnal hárítják ezt a feltést, és hát mit mondhat ilyenkor az ember? Hát keres valamit a másik embernek az életében, amiben úgy bele lehet kötni, vagy rá lehet mutogatni, hogy na, hát mi Ábrám gyermeké vagyunk, de hát azt se tudjuk, hogy ki a te apád. De jól ismerték nyilván Jézus születésének a körülményeit, és hát újra a szembesülés helyett azt választják, hogy hát akkor visszatámadunk, vagy akkor belét kötünk, keresünk benned valami hibát, ne azzal foglalkozzunk, ami a mi részünk, ami a mi problémánk, hanem Jézusnak így válaszoltak. Tehát ők is úgymond az önvédelemnek ehhez a formájához nyúltak. Aztán a következő, amilyen módon még hát megvédhetjük magunkat ilyen helyzetekben, azaz elnémítás. Az elnémítás alatt azt értem, hogy a másik felet, akitől kapom a figyelmeztetést, szeretném elhallgattatni. Valamilyen módon belefolytani a szót, akár egy indulatkitöréssel ráförmedni, de valamilyen módon szeretném, hogyha abba hagyná, nem mondaná, és hát ennek ugye a legdurvább formája a gyilkosság. Erre számtalan példa van a Bibliában. Itt van mindjárt Káin és Ábel esete. Azt mondja János első levelében, nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Tehát ugye itt nem, tehát az ő esetükben nem az volt a probléma, hogy Ábel mondogatta volna Káinnak, hogy hát nem jól csinálod, nem ezt mondta az Úr, másképp csinálj, máshogy gondolkozz, hanem Ábel egyszerűen jól csinálta, úgy, ahogyan Isten mondta, és önmagában az, hogy Ábel jól cselekedett, helyesen cselekedett, ez volt egy feddés Káin számára. És Káint ez ingerelte fel, hogy úgymond Ábel igaz élete, vagy az ő igaz tettei. És itt ugye ezt az elnémításra hoztam ugye példaképpen, ugye Káin számára ez feddés volt, és aztán nem bírt ezzel a feddéssel már együtt élni, és ezért valamilyen módon el akarta hallgattatni a feddést, ami nem volt más, mint Ábel igaz élete, és így aztán megölte Ábelt. De nagyon sok proféta is így járt, és itt van, vagy például itt van Keresztelő János, és Heródiás esete. Ugye Heródiás törvénytelen módon élt együtt Heródessel, és Keresztelő János ezt többször megfette. És aztán az alkalom, amikor adódott, hogy kérhetett valamit, Heródiás Keresztelő János fejét kérte. És pontosan azért, mert el akarta hallgattatni őt, ezt a feddő üzenetet. Ugye ő sem nem akart szembesülni a hibájával, nem akarta elfogadni a figyelmeztetést, ezért az elnémítás eszközéhez fordult, ami hát ez esetben is a gyilkosság volt. De tulajdonképpen az elnémítás áldozatául esett Jézus is. Azt mondja Jézus egy helyen, meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Hát Jézus igaz élete, feddő szavai, hát az egész lénye, feddést jelentett a bűn számára, és volt, akik ezt elfogadták, és akik nem, ők ugye belülük szintén ezeket a gyilkos indulatokat váltottak ki, és hát végsősor ugye Jézust megölték. De ez a törvényszerűség mindig mindig igaz lesz a világban. Jézus azt mondta, hogy és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Vagyis mindenki, akinek az, aki igaz életet él, aki Jézust követi, annak az élete mindig feddést fog jelenteni a környezete számára, és ez mindig gyűlöletet fog kiváltani azokból, akik nem szeretik, nem követik Istent. És egyébként mi szívesebben helyezünk magunkat ilyenkor az áldozatnak a szerepébe, de talán nem szoktunk gondolni, hogy mi magunk is élhetünk az elnémítás eszközével. Tehát ha bármilyen helyzetben kapunk egy figyelmeztetést, és minket ez kellemetlenül érint, vagy nem akarunk ezzel szóba állni, akkor mi is lehetünk elnémítói a másiknak, vagy elnémítói a Szentlélek hangjának. Ezt mi is megtehetjük. És ez ugye sokszor társul indulatossággal, haraggal, és nyilván a gyilkosságig mi nem jutunk el, de Jézus azt mondta, hogy ha van harag van a szívedben, akkor végülis az ugyanaz. Csak a gyilkosság az már, az mond úgy mond a maximum ennek, de ha haragszol a másikra, ha gyűlölöd őt, mert mondjuk megfeddett téged, akkor tulajdonképpen ugyanebbe esünk bele mi is, ugyanebbe a hibába. És a következő, úgymond önvédelmi módszerünk, az pedig a bagatelizálás. Mit jelent bagatelizálni? Azt jelenti, hogy fontosságot lebecsül, jelentőséget csökkent, csekélységnek tart valamit. Ugye ebben az esetben nem akarjuk a felelősséget áthárítani senkire, hanem ahhoz a módszerhez folyamodunk, hogy lecsökkentjük a jelentőségét annak, amit mi mondtunk, vagy tettünk, vagy amire éppen valaki rámutatott. És ilyen módon akarunk kibújni a szembesülés elől. Tehát azt mondjuk, hogy hát az nem is volt olyan fontos, nem egy jelentős dolog. És ilyenkor nem veszük figyelembe azt, hogy a környezetünkre milyen hatást tettünk. Általában azzal, tehát azt nem gondoljuk végig, hogy a mi helytelen tettünknek, vagy szavainknak milyen hatása volt a környezetünkre, és ezért jutunk el oda, hogy ezt a jelentéktelennek minősítjük. Általában a kevésbé kirívó és durva bűnöknél használjuk ezt a módszert szerintem, amikor például mondjuk ilyen a pletykálkodás, hogyha valakiről rossz hírt terjesztünk, akkor hát, hogy megbeszéltem ezt valakivel, valami harmadik szemét sikerült kibeszélni, de hát végül is ezzel nem történt semmi rossz, úgy gondolhatjuk, és pedig valójában kárt tettünk annak az embernek a jó hírében, a becsületében. Vagy ilyen például a késés is. Hát az sem egy olyan nagy dolog, hogy késtünk valamennyit, nem történt talán semmi baj, abból nem származott, és nem veszük figyelembe azt, hogy mondjuk a másiknak az idejét loptuk, vagy lehettek annak hosszú távú negatív következménye is. A következő, a terelés. Hát itt azt gondoltam alatta, amikor azok az esetek, amikor valaki figyelmeztet a hibámra, és én meg akkor elkezdek beszélni egy harmadik személy hibájáról. Tehát, hogy a figyelmet eltereljem a saját hibámról a valaki másikéra. Tehát, hogy például valaki mondja, hogy mondjuk Nóra nem megfelelően öltözködsz, és akkor én elkezdek beszélni, na de hát a másik, hát ő mit vett fel, vagy festi magát, vagy bármi. Tehát, hogy beszéljünk inkább arról. Ugye ennek ez a lényege, hogy akkor helyezzük a fókuszba valaki másnak a hibáját, az sokkal érdekesebb is, nyilván sokkal nagyobb is ott a probléma, mint nálam. Tehát eltereljük a figyelmet valami másra. És egészen szélsőséges esetekben úgy is gondolkozhatunk, hogy a másik hibája, az feljogosít engem arra, hogy én úgy csináljam, ahogyan csinálom, tehát mint egy felmentésként szolgálhat a másik hibája az enyémre. És pedig, hogyha arra gondolunk, hogy ugye mit mondott Pál a Róma beliekezét levélben, hogy te pedig miért ítéled el a testvéredet, vagy miért nézed le a testvéredet, hiszen mindnyájan odállunk majd Isten ítélő széke elé. Tehát ez a személyes számadásról szól, az, hogy mindnyájunknak oda kell állni Isten ítélő széke elé, és az a személyes dolgainkról szól. Nem tudom elképzelni, hogy ott Isten előtt elkezdjek beszélni arról, hogy de hát az XY-nak mennyivel problémásabb volt az élete, mint az enyém. Az nem fog rajtam segíteni. Tehát a másik ember bűne, az soha nem fog felmentést adni az én bűnömre, vagy az én helytelen életvitelemre, vagy gyakorlatomra. Hát az úgymond önvédelmi technikákat így fogalnám össze röviden, és most még arról néhány szót engedjetek meg, hogy végülis mi lehet ebből a kiút. De elsőként álljon itt Jeremiás könyvéből ez az ige. Családdalba szív mindennél, és romlott az. Ki ismerhetné ki? A Jeremiás itt azt mondja, hogy a szívünk család is romlott, és hogy igazán nem ismerjük. És ebben a családságban úgy gondolom, hogy benne vannak a mi önvédelmi technikáink is, a mi önigazolási módszereink is. És hogy ezek nagyon mélyen gyökereznek bennünk. Tehát megvannak ezek az idegpályák, amiket lefuttattunk már százszor, ahogyan reagálunk egy helyzetbe. Ezek belénk rögzültek, és annyira a sajátunké váltak, hogy észre sem vesszük, hogy igazából helytelen a reakciónk egy-egy helyzetben. Hát a családa a szívünk, és ebben benne van végül is, ami beteg, bűnös gondolkozásunk is, a kifogásaink keresése, az önigazolásunk. Benne van az, hogy mondjuk az érzelmeinket mindenbe belevetítjük, és annak fényében látjuk a valóságot. És az, hogy menekülő utakat keresünk a szembesüléssel. És ebben nagyon jók vagyunk. Tehát ezeket nagyon jól és gyorsan tudjuk produkálni. És azt is mondja, hogy ez az önismeret, az nem egy ilyen magától működő dolog. Tehát el kell jutnunk arra, hogy megismerjük magunkat, hogy a mi szívünk miben csalált, miben beteg a mi reakciónk, a mi gondolkozásunk. Mert amíg nem ismerjük meg ezeket magunkban, addig nem is szabadulhatunk meg tőlük. Mit tettünk azért, hogy megismerjük a családságainkat? Ugye Jakab tanácsa általános, de azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekre is nagyon jól alkalmazható. Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Vagyis azt mondja, hogy egy ilyen helyzetbe kerülsz, hogy kapsz egy figyelmeztetést, hogy szólnak neked, hogy ez nem volt jó, nem jól mondtad, bármi helytelen az életedben. Azt mondja, hogy legyünk gyorsak a hallásra először is. Vagyis próbáljunk megérteni, hogy mit mond a másik. Mert sokszor itt is elcsúszik a dolog, és félreértés lesz belőle. Legyünk gyorsak abban, igyekezzünk megérteni, hogy a másik mit akart nekünk mondani. Erre törekedjünk elsősorban, ha kell, akár visszakérdezés útján is, hogy a megértésünk pontos legyen. És utána, ha erre eljutottunk, akkor pedig legyünk késedelmesek a szólásra. Ugye ez az, amiben pedig olyan sokszor olyan gyorsak tudunk lenni, mert az agyunk az azonnal kézbe adja a választ, hogy hogyan tudunk egy ilyen helyzetben mondjuk kívánni magunkat. De azt mondják, hogy akkor álljunk meg, tartsunk szünetet, legyünk késedelmesek a szólásra, ne legyünk olyan gyorsak ebben, inkább gondoljuk meg. És hát ugye végképp legyünk késedelmesek a haragra. És hogy legyen hogy legyen bennünk egyfajta nyitottság arra, hogy ugye megértsük, hogy mit mond a másik, és hogy ez tényleg így, hogy szembesüljünk is vele, a saját életünkre vonatkoztassuk, hogy ezt megvizsgáljuk. És erre a nyitottságra egyébként Jézus is példát adott, abban a helyzetben, amikor kihallgatták őt, és ugye mondott valamit a főpapnak, és erre az egyik templom szolga őt pofon vágta. Amikor ezeket mondta, a templom szolgák egyik, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondva: így felelsz a főpapnak? Jézus pedig azt mondta: ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Tehát Jézus nem utasította el egyből, tehát nem az volt a válasza a szolgának, hogy hát ez teljesen helytelen volt, és egyáltalán nem volt jogos, amit tettél velem. Pedig ugye Jézus ezt megtette volna, mert ő tényleg bűntelen volt. És ő tudta is, hogy bűntelen, és nem mondott helytelen dolgot, de mégsem így reagál, hanem azt mondja: ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Tehát Jézusban van egy ilyen nyitottság, hogy akkor, hogyha szerinted ez így nem volt rendben, amit mondtam, akkor mondd meg, hogy mi volt vele a baj, akkor beszéljünk róla. És nem utasítja el egyből, tehát úgy gondolom, hogy ez példaadó Jézus életében, hogy mi is ezzel a nyitottsággal álljunk ilyen helyzetekben, és akkor legyünk nyitottak arra, hogy akkor ha ez nem volt jó, akkor nézzük meg közelebbről, és aztán persze lehet, hogy nem igaz, mert kiderül róla, hogy jól, és akkor nem volt jogos, de először mindig álljunk szóba azzal, hogyha tényleg nem volt jó, akkor nézzük meg, mi volt benne a helytelen, mi volt benne a gonosz. És hát ami ugye az igazán fontos itt az önvizsgálatban, Dávid a 139. Zsoltárban imádkozik így: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Ebben az imában Dávid is erről a nyitottságról tesz bizonyságot. De oda megy Istenhez, mert Isten az, akit a saját önvizsgálatának a bírájává szeretne tenni. Isten az, aki ismeri a gonoszság útjait az ő szívében, ismeri a gondolatait, és Istenhez viszi ezt a problémát, és tőle kéri a választ és az ítéletet. És ezzel a vágyjal kéri, hogyha van nálam a gonoszságnak valamilyen útja, akkor azt mutasd meg, és vezérelj engem az örökké valóság útján. És hát ugye, ha már Dávid Zsoltárát hoztuk ide, és ugye Saulról is beszéltünk, a királyról, akit Isten elvetett, és Dávid, aki a szíve szerint való ember volt, hogyan reagál Dávid, amikor megfeddik a bűnért. Akkor Dávid azt mondta Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. Nátán azt válaszolta Dávidnak: az Úr is elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. Tehát Dávid onnantól kezdve, hogy rádöbben, hogy róla szól ez a bizonyos kis példatörténet, nem védi magát, nem hárítja a felelősséget, nem támad vissza Nátánra, és nem is a körülményekre hivatkozik, hanem egyszerűen annyit mond, hogy vétkeztem az Úr ellen. És ugye az alapigénk, hogy aki megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. A Nátán válasza: az Úr is elvette a bűnödet, nem fogsz meghalni. És Ellen White-tól egy idézet: ezek után ő saját szíve szerint való embert keresett a trónra. Nem hibátlan embert, nem olyant, aki nem magában, hanem teremtőjében bízik, és alárendeli magát lelke vezetésének. Olyant, aki ha vétkezik, elfogadja a feddést is. Ugye Saul szíve család volt, ő megmaradt ebben, és Dávid szíve is család volt, tehát nem volt ő sem jobb ember, Saulnál sem, nálunk sem. Neki is megvoltak a bűnei, a bűnös hajlamai, akár az önvédelmi technikái is. Nyilván benne is volt ez a hajlam, de ő mégis kész volt arra, hogy szembesüljön a bűneivel, és hogy a feddést elfogadja, és így tudott irgalmat nyerni. Visszatérve az alapigéhez, aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Tehát aki elfedezi a vétkét, hogyha elmenekülünk ilyen helyzetekben a szembesülés elől, azt mondja az ige, hogy nem nyerünk irgalmasságot. De ha megvalljuk és elhagyjuk, akkor az Úr meg tud szabadítani, és irgalmat nyerünk. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy milyen vesztenivalónk van azzal, hogy vállaljuk a szembesülést egy-egy ilyen helyzetben. Mit veszíthetünk vele? Mert védjük a saját presztízsünket, vagy az imázsunkat, szeretjük fenntartani azt a látszatot, hogy mi rendben vagyunk, mi alapvetően jól mondtuk, jól csináltuk, nem hibáztuk. Ha fenn akarjuk tartani ezt a látszatot, akkor nem nyerhetünk irgalmasságot. Végső soron nincs semmi vesztenivalónk azzal, hogyha felvállaljuk a szembesülést. Ezzel csak nyerhetünk, hiszen Isten ilyen módon tud minket megmenteni. Végül a 91. Zsoltárnak egy igéje. Boldog ember az, akit megfeddesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy nyugalmat adj neki a veszedelem napján, mielőtt a gonosznak megássák a sírját. Ez is erről beszél, hogy boldog az az ember, akit megfeddesz, Uram, mert így megtanítod a törvényedre, hogy majd a veszedelem napján nyugalmunk lehessen. Tehát mindez miértünk van, és mindez segítség abban, hogy elkészüljünk a veszedelemnek a napjára, és hogy ott Isten az oltalmunk lehessen. Minden alkalom, amikor hibáinkkal, bűneinkkel szembesülünk, egy lehetőség arra, hogy elhagyjuk. Úgyhogy minden ilyen alkalomnak örülnünk kell, hiszen az a mi üdvösségünkért, a mi megmentésünkért adatott. Tekintsük így a mindennapi helyzeteinkre is. Amen.